Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Mai alkalommal a Deutsche Bankról lesz szó, annak minden bűneiről és hibáiról. A Deutsche Bank igazából egy állatorvosi ló, választhattunk volna szinte bármilyen más nagy pénzügyi intézményt is, de rendkívül sokat mond el több vita szempontjából is. Az egyik ilyen vita az, amikor valakik az eurozóna válságát például megpróbálják azzal magyarázni, hogy vannak egy oldalról a lusta görögök, a korrupt görögök, a másik oldalról pedig vannak a szorgalmas és egyenes németek, akik soha nem korruptak. Szóval a Deutsche Bank esete rengeteg más német korrupciós üggyel, a Siemens-el, a Quant csoporttal és így tovább együtt rendkívül jól illusztrálja azt, hogy ezek a kulturalista magyarázatok ezek mennyire gyenge lábakon állnak. Aztán itt van más oldalról Kornai Jánosnak az a híres cikke mondása, hogy ne legyünk irigyek a gazdagokra a kapitalizmusban, az a jó, hogy meg lehet gazdagodni, az ember szolgalmas, tehetséges és mindent jól csinál. Most a Deutsche Bank esete azt is mutatja, hogy mennyire nem ezen múlik a dolog a kapitalizmusban. Aztán az is benne van, hogy mennyire nincs verseny valójában sok szempontból, illetve hogy mennyire nem hihetünk abban, hogy a nagyvállalati szektor az valamilyen módon a demokráciák garanciája, a kapitalizmus, ahogy azt Hayek vagy Friedman mondaná, garancia lenne a demokrácia szabadság megvédésére. Szóval rengeteg mindenre illusztratív eset a Deutsche Bank. Ezt fogjuk most megvizsgálni. A könyv, amit használunk, az a Dark Towers, Deutsche Bank, Donald Trump and an Epic Trail of Destruction, Sötét tornyok, Deutsche Bank, Donald Trump, egy hatalmas károkozás nyomában kiadta 2020-ban a Custom House kiadó, a szerző pedig David Enrich, a New York Times pénzügyi szerkesztője, korábban a Wall Street Journalnél dolgozott New Yorkban és Londonban. A Deutsche Bankot 1870-ben alapította a Siemens család egyik tagja társaival Berlinben, azzal a céllal, hogy a frissen iparosodó Poroszország, majd az Egyesített Németország ne szoruljon rá az angol és a francia bankokra külkereskedelmének lebonyolításában. Ennek megfelelően hamar irodái lettek Shanghaiban, Londonban, később világszerte. Kezdetben óriási veszteségeket könyvelt el az amerikai vasútépítés inkompetens finanszírozása miatt. Ennek ellenére a kapitalizmus gyors németországi kiépülése nagyját tette, 1903-ra már a világ hatodik legnagyobb bankja, több mint 10 000 alkalmazottal 5 kontinensen. Holokauszt. A Deutsche Bank aktívan részt vett Hitler náci rezsimjének finanszírozásában. Először a saját zsidó bankárjai távolította el a vezetésből, majd később a hitelezett vállalkozások áriásításában is részt vett. A cég magába olvasztott, meghódított európai országokban működő pénzintézeteket, illetve segítkezett a zsidóktól elvett aranyak pénzétételében. A Deutsche finanszírozta a gestapót, valamint az auschwitzi haláltábor építését, illetve az elgázosításban használt Ciklon B-t előállító üzem építését. Sőt, a Deutsche Bank elnöke Hermann Abs még az azt előállító vegyipari nagyvállalatnak, a hírhet IG Farbennek az igazgató tanácsában is helyet kapott, később háborús bűnösként elmenekült. Róla mintázták a Casablanca című film egyik szereplőjét, akit a főszereplő Rick nem lát szívesen bárjában. Az amerikaiak teljesen fel akarták számolni a nácikkal együttműködő bankot, de mivel az a brit szektorba esett, a britek végül inkább csak 10 részre darabolták. 1956-ra azonban ismét közös konszolidált mérleget adott le az újraegyesült Deutsche Bank, amely nélkülözhetetlenné tette magát az újjáépítésben. Az új elnök pedig nem más lett, mint az alig pár évvel korábban háborús bűnösként elítélt Hermann Abs. Az 1970-es évekre a Deutsche Bank ismét Európa egyik vezető pénzintézete lett. 1984-ben beköltözött a Frankfurt látképét máig meghatározó új székházába, két sötét felhőkarcolóba, melyeket helyi népnyelv azonnal el is nevezett tartoziknak és követelnek. Innen a kötet címe a Dark Towers, a sötét tornyok. A Deutsche Bank a német gazdaságra jellemző kereszttulajdonlási szokásoknak, pénzügyi cégek által vezérelt holdingoknak megfelelően tulajdonos lett több ismert német nagyvállalatban, így a Daimler-Benzben, az Allianz biztosítóban, illetve a Lufthansa-ban. Határozottan német bankként működött, míg 1987-ben át nem vette az irányítást egy Alfred Herrhausen nevű új vezető, aki globális cégé kívánta fejleszteni a Deutsche Bankot. Őt azonban nem sokkal később egy robbantásos merényletben kivégezte a Vörös Hadsereg frakció nevű német szélső baloldali terrorszervezet. A globálissá válás azonban így is folytatódott, a később hírhedté vált új vezér a svájci származású Josef Ackermann alatt. Mivel azonban a növekedés erőltetett sebességgel folyt, a más bankoktól megvásárolt specialistáknak megengedték, hogy magukkal hozzák azokat a számítógépes rendszereket és szoftvereket, melyekkel korábban dolgoztak. A Deutsche-nak nem volt saját egységes IT rendszere. Ennek az egyik eredménye a fejetlenség lett. A bank alkalmazottai gyakran ugyanazt az ügyfelet eltérő kondíciókkal keresték meg, mert az eltérő inputokkal dolgozó eltérő rendszereik más és más eredményt dobtak ki. Ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy a kaotikus IT infrastruktúra miatt képtelenség volt átlátni a teljes bank működését, tőkeáttétének fokát, a kockázatvállalás mértékét. Ezen kívül a káosz kitűnő lehetőséget teremtett arra is, hogy az egyes fiókok félig vagy teljesen illegális tevékenységeket is bevállaljanak, melyek a feletteseik előtt rejtve maradtak.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Szankciók kijátszása. A nemzetközileg szankciókkal sújtott rezsimek egyik sajátossága, hogy extrém mód szükségük van kemény valutára, mindenek előtt dollárra, ahhoz, hogy importálni tudjanak olyan termékeket, melyeket odahaza képtelenek előállítani. A Deutsche Bank elsősorban is annak New York-i irodája, ezt kihasználva aktívan részt vett a legkülönbözőbb szankciók kijátszásában. A bank 2006-ig bezárólag 11 milliárd dollárt folyósított Iránba, Burmába, Szíriába, Líbiába és Szudánba, ezzel életben tartva brutálisan kegyetlen elnyomó rezsimeket. Áttételesen akár így a terrorizmus finanszírozását is segíthette. Hogy mennyire nem a tudatlanság vezérelte a bank alkalmazottait, arról belső üzenetek tanúskodnak, melyekben az országkódok és az árulkodó hangzású ügyfélnevek kitakarására utasították beosztottaikat. Oroszország. Felvásárlásoknak köszönhetően 2004-től a Deutsche volt a legnagyobb külföldi bank Oroszországban. A bank vezére a már említett Josef Ackermann, aki imádta Oroszországot és az orosz kultúrát, nagyjából havonta egyszer oda is utazott. Szoros együttműködést alakítottak ki a Kremlhez közeli állami VTB bankkal, illetve annak vezetőjével Andrei Kostyinnal. A VTB-ről köztudott, hogy nagyon közel áll az orosz titkos szolgálatokhoz, az FSB két vezetője is ide küldte gyermekét dolgozni. Andrej Kosztyin fia, Andrej junior, viszont a moszkvai Deutsche Banknál kapott állást rögtön az egyetem után, és nem sokára már vezette is azt. Ugyanígy a cégnél dolgozott az orosz pénzügyminiszter lánya is. A Deutsche ugyanekkor jelentős orosz állami megbízásokat kapott kötvénykibocsátásokra. A Deutsche egy idő után nagyon aktív szerepet vállalt orosz oligarchák pénzének nyugatra juttatásában, elsősorban Lettország érintésével, illetve Litvánián, Észtországon és Cipruson keresztül. A manőverek mérete egy idő után az amerikai Fed figyelmét is felkeltette. Meg is büntették a Deutsche-t és eltiltották ettől a tevékenységtől 2005-ben. Amint azonban a döntés hatálya megszűnt 2008-ban, a moszkvai Deutsche fiúk ott folytatta a pénzmosást, ahol korábban abbahagyni kényszerült. Az iroda kulcs szerepet játszott a később laundromatként, mosodaként elhíresült nemzetközi botrányban is, amely szintén az orosz oligarchák pénzének nyugatra játszásáról szólt a szankciók kijátszásával. A kidolgozott konstrukciók központi részét képezték az úgynevezett tükörügyletek. Az orosz oligarha a pénzét berakja egy orosz brókercéghez. A cég blue chip részvényeket vásárol a Deutsche moszkvai fiókjától, míg egyben ugyanez az orosz brókercég, mondjuk Cipruson, eladja ugyanezeket a blue chip részvényeket a Deutsche londoni fiókjának. A két tranzakció kiegyenlíti egymást, ám mivel az utóbbi tranzakció már az EU-n belül történik, a pénz immáron egy nyugati demokráciában található, fontban, euróban vagy dollárban. A tükörügyletek felderítését nem segítette az a már említett tény sem, hogy a Deutsche belső IT rendszerei nem voltak egymással összehangolva. Hogy ez direkt volt így, vagy folytatólagos hanyagságból, ez bárki kitalálhatja. Az évek során becslések szerint 10 milliárd dollár folyt így át a Deutschen nyugatra. Az ügyfelek között Putyin rokonai és üzletfelei is megtalálhatók voltak. A tiltott séma a Deutschenak természetesen rendkívüli profitot hozott. A Deutsche olyan szoros kapcsolatot ápolt a Kremllel, hogy amikor a vezér Ackermann nyugdíjba ment, Putyin felajánlotta neki az orosz nemzeti szuverén alap vezetését, ami az Orosz Föderáció hazai és nemzetközi befektetéseinek összességét kezeli. Gondoljunk itt Gerhard Schröder volt német kancellára, aki ténylegesen elfogadta a Rosznyev nevű orosz olajcég igazgatósági tanácsi székét. Ackermann némi mérlegelés után azonban inkább hazament Svájcba, ahol a Zürich Insurance Group vezetője lett. A Deutschenél korábban folytatott mindenáron kisajtolandó magas profitabilitás stratégiáját azonban itt sem adta fel. 2013-ban öngyilkos lett a cég CFO-ja, pénzügyi vezetője. Végső üzenetében Ackermann hibáztatta a túl nagy profitabilitási nyomásért. Ackermann az öngyilkosság után lemondott. Nem sokáig maradt azonban tétlen, hamarosan Ciprus legnagyobb bankjának, a Bank of Cyprus-nek az élén találjuk, melynek újdonsult közös tulajdonosai, Wilbur Ross, amerikai befektető, Trump elnök, későbbi kereskedelmi minisztere, illetve Viktor Vekselberg, Putyin közeli orosz oligarha, akit később az USA szankciós listára is tett. Ciprus ismert offshore központ, ráadásul kifejezetten az orosz oligarchák pénzeinek nyugatra menekítésére specializálódott. Nem meglepő, hogy Ackermannnal az élén a Deutsche is intenzíven üzletelt innentől fogva a Bank of Cyprus-szel. Kockázat. A Deutsche egyre nagyobb tőke áttétel kereskedett. Ez azt jelenti, hogy mivel nagyon olcsó jutott forrásokhoz a kedvező feltételek miatt, gyakorlatilag mások pénzét használta profit szerzésre. A csúcson már 1:50 volt ez az áttét, miközben az ismert módon nagy bajba jutott amerikai bankoknál is csupán 1:20, és az is történelmi rekord volt. Az ilyen konstrukciókkal az a baj, hogy amint beüt egy válság, vagy drágulnak a források, rögtön megmutatkozik a kockázat mértéke. Különböző kétes értékű akvizíciók következtében 2007 nyarára a Deutsche Bank elérte a célját, a világ legnagyobb bankja lett. Eszközeinek összértéke majdnem megközelítette a német GDP-t. A 2008-as válságot a bank relatíve jól átvészelte, részben azért, mert az egyik alkalmazottuk időközben észlelte az amerikai lakáspiac közelgő beomlását, és masszív tételben fogadott az erre épülő származtatott termékek összeomlására. Részben azonban azért sikerült ezt az időszakot átvészelni, mert a Deutsche megtévesztette a szabályozó hatóságokat. Ekkora már mindösszesen tevékenységének 15%-át tette ki a hagyományos banki tevékenység, a lakosság és vállalati hitelezés. Háromszor ekkora értéke volt a bank által kezett származtatott termékeknek, amelyek a Deutsche fő profiljává emelkedtek. Ezek valós értékét azonban a cég nem vallotta be. Sőt, nem is volt mindig tisztában kockázatainak mértékével, mivel ezt az IT rendszereinek bábeli zűrzavara nem tette lehetővé. A Deutsche kifejezetten hazudott a 2006-ban megvásárolt Mortgage IT nevű jelzáloghitel cégével kapcsolatosan. Egy átvilágítás során kiderült, hogy a cég tényleges nettó értéke nulla. Ezt azonban nem lett volna ajánlatos pont 2007-ben a válság fokozódásakor bevallani, ezért Frankfurt arra utasította a jelzáloghitelező lányvállalatot, hogy folytassa a mindenfajta minőségű jelzáloghitelek folyósítását a korábban kibocsátott rossz minőségű hitelek tetejébe. Úgy gondolták, hogy a válság elmúltával a jövőben majd egyszer csendben ki lehet vezetni a jelzálog céget. Addig azonban a Deutsche nagy erőkkel folytatta a jelzáloghitelekre épített, származtatott termékek kibocsátását. Ez a konstrukció volt ismert módon a 2008-as globális pénzügyi válság alapképlete. Kifelé azt állították, hogy lefolytatják a megfelelő elővigyázatossági due diligence vizsgálatokat, a valóságban azonban ez nem történt meg. A kétes minőségű jelzáloghitelek folytatólagos kibocsátása megteremtette azt az alapterméket, amelyre építve a bank másik részlege létre tudta hozni azokat a hitelderivatívákat, származtatott pénzügyi termékeket, melyekkel a bedőlő jelzálogpiac ellen fogadtak. Ezzel sikerült relatíve kis veszteséggel túlélni a válság kezdeti időszakát, és a versenytársak összeomlásának köszönhetően a Deutsche válhatott a legnagyobb banká. A vádat, hogy közben továbbra is nyomták kifelé a séma alapelemét jelentő problematikus hiteleket, a Deutsche azzal hárította el, hogy ők csupán kielégítették az ügyfelek igényeit. 2009-re azonban világossá vált, hogy a Deutsche egyáltalán nem egy jól menedzselt bank. A derivatívák még mindig sokkal nagyobb arányban voltak ott a könyveiben, mint más bankoknál. A profitot ezeken előre elkönyvelte a bank, ezért is tűnhetett fel kedvezőbb színben az általános helyzete. A veszteségek azonban csak később jelentkezhettek, márpedig a 2009-es válság eléggé ráirányította a figyelmet a derivatívák veszélyeire. Miközben a versenytársak, a JP Morgan vagy a Citigroup részvényei éppen felpattanóban voltak, a Deutsche részvényei a 2007 májusi 93 euróról 2009 januárjára Obama beiktatásának dátumára mindösszesen 13 euróra süllyedtek. A CEO Joseph Ackerman ezen a ponton még dönthetett volna úgy, hogy kicsit kitisztítja a könyveket, hogy megemeli a törzstőkét, ő azonban ezzel szemben inkább megvásárolta a német Postbankot, ami ismét katasztrofális vételnek bizonyult. A világ különböző bankfelügyeletei eközben a válságból levonták azt a következtetést, hogy mégsem lehet a pénzügyi rendszert önszabályozóként működtetni és magára hagyni, ezért a különböző szabályozások szigorításába kezdtek. Az amerikai bankfelügyelet munkatársai azonban gyakran úgy érezték, hogy a német bankfelügyelet effektíve a Deutsche érdekében lopizik. 2009. novemberében a Deutsche Bank londoni irodája ellen eljárás indult, amiért Európai Uniós áfa visszatérítési és karbonemissziós csalásokban vett részt. Válaszul a bank áttette ezen tevékenységét Németországba. 2010. áprilisában aztán a német rendőrség is megszállta a Deutsche Bank frankfurti irodáját és leállította a csalásokat. Ekkorra már 250 millió dollárra duzzadt ez az üzletág. A Deutsche Christian Bittár nevű tréderén keresztül természetesen benne volt a hírhet Libor botrányban is, melyben meghatározó nagybankok a londoni bankközi kamatrátát manipulálták, ezzel gigantikus károkat okozva másoknak. A Deutsche korábban finanszírozta a KPMG offshore adóelkerülési sémáit is. Az eurózóna válság alatt pedig ismét csak derivatívákkal segítette hozzá a csőd szélén vergődő hírhedt olasz bankot, a Banca Monte dei Paschi di Siena-t, hogy elfedje veszteségeit. A bank 530 éven keresztül szolgált ki egy toszkánai helyi közösséget, ez volt a világ talán legrégebben működő bankja. Most azonban részt akart venni az olasz bankfelvásárlási hullámban, és ehhez némi tőke felszabadításával a Deutsche segítette hozzá, szokásos módon derivatívákkal. Amikor azonban jelentős veszteségei keletkeztek, a Deutsche ismét segített, ezúttal a veszteségek elfedésében, ismét csak derivatívákkal. A művelet nem működött, a Deutsche azonban így is tisztes díjat zsebelt be. Egy kiszivárogtatás alapján azonban a Bloomberg cikket írta az ügyletekről, az olasz rendőrség pedig kiszállt és nyomozni kezdett, többek között a Deutsche szerepével kapcsolatosan is. 2013 márciusában a Paschi szóvivője és egyben stratégája, David Rossi öngyilkos lett. Kiugrott a cég irodaházának negyedik emeleti ablakából. A Deutsche székházában eluralkodott a pánik, mivel tudták, hogy a Paschiéhoz hasonló terméket Görögországban és Brazíliában is árultak. Hamarosan elképesztő számú nemzetközi vizsgálat alanya lett a Deutsche. Vizsgálódott a chicagói árutőzsde, az amerikai árutőzsdei határidőügyleti bizottság, illetve maga a központi bank szerepét betöltő Fed is. Egy korábban a Deutsche-nél dolgozó izraeli matematikus bejelentése nyomán a német központi bank és az amerikai tőzsdefelügyelet annak igyekezett utána járni, hogy hogyan rejtette el kitettségét a Deutsche a világválság alatt, azáltal, hogy erősen eltúlozta a derivatíváinak értékét. A végén 55 millió dollárra büntették a bankot. Az amerikai igazságügyi minisztérium pedig a Mortgage IT Line cég rossz szemű jelzáló hitelezését firtatta. A londoni Libor botrányban résztvevő Deutsche munkatársat, a már említett Christian Bittart hirtelen a szingapúri lánycéghez helyezték át, amely sem mentette meg, több mint 5 év börtönbüntetésre ítélték. A Libor ügyben a Deutsche 2,5 milliárd dolláros büntetést fizetett ki a brit és az amerikai hatóságoknak, ami egyrészt egy csillagászati összeg, másrészt pedig sokkal több, mint amit más bankok valaha kifizetni voltak kénytelenek hasonló ügyekben. Megmutatta, hogy a bank teljes vezetősége involválva volt a manipulációban, nem csupán a végrehajtó Christian Bittar. A Deutsche ráadásul korábban további 1 milliárdot fizetett ki az európai hatóságnak is egy hasonló benchmark kamatszint manipulációs ügyletben. Egy bizonyos ponton a Deutsche ellen nem kevesebb, mint 7000 vizsgálat és feljelentés volt érvényben világszerte. Trump beiktatása előtt pár nappal az Obama adminisztráció igazságügyi minisztériuma 7 milliárd dollárra büntette a Deutsche Bankot az úgymond ragadozó jellegű jelzáloghitelezés miatt. Ez volt az egyik legnagyobb büntetés, amit valaha bankra kiszabtak. A részvények értéke a csúcshoz képest 95%-os mínuszban volt, a munkatársak kezdték elhagyni a süllyedő hajót. Megszületett a belső vicc, mely szerint a bank jobbra dőlő kék hashtag logója egy dőlő dominót jelképez. Otthon a berlini politikusok nyomás alá helyezték a Deutsche-t, hogy olvadjon össze a jobb reputációval bíró Commerzbankkal. A tervet azonban feladták, amikor rájöttek, hogy egy jó és egy rossz bank helyett valószínűleg egyetlen rossz bank lenne az eredmény. Az egyetlen vigasztalás az volt, hogy a Trump adminisztráció immáron nem erőltette tovább a bank elleni vizsgálódásokat, sőt, e szempontból kulcsfontosságú adminisztratív pozíciókba a Deutsche egykori ügyvédjeit helyezte. Mindez viszont igen rosszul nézett ki kifelé. Vajon Trump ezzel az őt egyedüléként hitelező bankot védte? Trumpról még idézőjelben üzletember korában ismert volt, hogy szinte minden vállalkozása bebukik. Tudni lehetett a maffia kapcsolatairól is, egy idő után már senki nem hitelezett neki, kizárólag a Deutsche Bank. sőt egészen szoros kapcsolat alakult ki közte és a bank vezetői között. A Deutsche Bank segített neki speciális pénzügyi eszközöket létrehozni különböző a nevével ellátott ingatlanok fejlesztésére, amelyekbe aztán gazdag ex-szovjet oligarchák, ki tudja honnan származó pénzét menekítették. A Deutsche Bank vezetői rendszeresen tartottak ügyfélkapcsolati eseményeket Trump Mar-a-Lago-i luxus reszortjában, és golfoztak vele kedélyesen. Trump brutális mértékű tartozást hozott össze, amit aztán 2008-ban ugyanúgy nem volt hajlandó visszafizetni, mint korábban más bankoknak. Amikor a Deutsche Bank bíróságon szerette volna visszaszerezni a pénzét, Trump viszont támadott, szintén beperelte a Deutsche Bankot, azzal érvelve, hogy részben ők okozták azt a pénzügyi válságot, amely miatt Trump nem volt képes visszafizetni az adósságát feléjük. Sőt, predátor hitelezéssel is megvádolta őket, és nemhogy a hitelét nem volt hajlandó visszafizetni, de még 3 milliárd dollárnyi kártérítést is követelt tőlük. A Deutsche ügyvédjei találtak Trump egy korábbi könyvében egy szövegrészt, amelyben ezt a stratégiát szóról-szóra leírta. Ennek ellenére Trump később további hiteleket kapott a Deutsche-től, miközben más bankok szóba sem álltak vele. 2012-re már a Deutsche private banking üzletágának top 10 ügyfelében is benne volt. Sőt, Donald Junior-t is kimentette a Deutsche, amikor annak ingatlan vállalkozása összeomlott. Hétköznapi ügyfelek ilyesmire nem számíthattak. Donald Junior vállalkozása ennek ellenére végleg becsődült. Amikor az idősebb Donald 2016-ban elnökjelölt lett, sőt kiderült, hogy meg fogja nyerni a republikánus előválasztást, a Deutsche Bank ismét hitelezett neki. Ebben kulcs szerepet játszott egy bizonyos Rosemary Vrablic. A Deutsche Bank amerikai private banking üzletágát felvirágoztatni hivatott Vrablic, korábban az izraeli Bank Leuminál dolgozott, ahol ügyfele volt Jared Kushner is. Minek után Kushner 2009-ben feleségül vette Ivánka Trumpot, Vrablic pedig a Deutsche-hez igazolt, Kushnernek lehetőség adódott arra, hogy feltegye a kérdést. Vajon a Deutsche Bank hajlandó lenne-e ismét finanszírozni apusát? Bár a hitelkérelem nem meglepő módon a bank minden érdemi döntéshozó fórumán negatív elbírálást kapott, a profi esőcsináló hírében álló Vrablic mégis képes volt azt keresztül nyomni. Egy bizonyos ponton a private banking üzletág még azzal az elképesztő érvel is képes volt előállni, hogy ha megadják a hitelt Trumpnak, akkor az képes lesz visszafizetni az adósságát a befektetési üzletágnak. Amikor pedig a hitel megadása érthető okokból akadozott, azzal érveltek, hogy nincs másról szó, mint belső rivalizálásról a két egység között. Kushner maga nem kaphatott volna hitelt, mivel apját, Charles Kushnert, akivel közös vállalkozást működtettek, elítélték adócsalásért, illetve a bírósági per során a tanúk manipulálásáért. Végül Jared, aki a New York Observer tulajdonosa is volt, fotókkal teli, igen pozitív kicsengésű interjút csináltatott Vrablickal. A hitelt ellenző más Deutsche vezetők pedig megvoltak róla győződve, hogy az Observerben róluk megjelent lejárató anyagok ugyanúgy a nyomásgyakorlást szolgálták. Kushner végül szintén megkapta a hitelt. Sőt, amikor Trump megnyerte a republikánus előválasztást, Kushner egy újabb Deutsche Bank hitelt kapott, a korábbi összeg sokszorosát. Érdekesség, hogy a Deutsche-val üzletelt az a Renaissance Technologies hedge fund is, ahol hihetetlenül meggazdagodott az a Robert Mercer, aki később Donald Trump kampányának, illetve a radikális jobboldali propagandista Steve Bannon médiájának, a Breitbartnak a fő támogatója lett. A Renaissance által kezelt vagyont hivatalosan a Deutsche tulajdonolta, ami felére csökkentette az egyébként magas tőkenyerességadót. Később ebben az ügyben is vizsgálat indult a Deutsche ellen. A bank azzal védekezett, hogy a konstrukció minden elemének volt valódi üzleti értelme, nem adóelkerülési célokat szolgált. Ugyanakkor egy szenátusi meghallgatáson előkerült egy belső telefonhívás, melyben a Deutsche kockázatmenedzsment főnöke Bill Brooksmith éppen bevallja egy másik vezetőnek, hogy a Renaissance konstrukció minden eleme adóelkerülés szolgál. Brooksmith nem sokkal később felakasztotta magát a kutyája nyakörvével. És ha már a problematikus ügyfeleknél tartunk, a Deutsche sok párhuzamos számlát tartott fenn Jeffrey Epsteinnek, a hírhedt szexuális bűnözőnek, aki egy rejtett szigeten kiskorúakat szolgáltatott ki többek között ismert üzletembereknek és híres politikusoknak, majd letartóztatása után a börtönben megkérdőjelezhető körülmények között öngyilkos lett. A könyv szerzője szerint még az is kiderülhet, hogy Epstein, aki jelentős ügyfele volt a banknak, ezeken a számlákon keresztül működtette illegális bűnszervezetét. Eurozóna. Simon Johnson, az IMF volt vezető közgazdásza, Joseph Ackermann-t a világ egyik legveszélyesebb bankárának nevezte, mert szerinte annak drámai kockázatvállalási hajlandósága csak úgy lehetséges, hogy tisztában van vele, hogy a Deutsche Bank túl nagy, too big to fail, az állam ki fogja menteni. Gyakorlatilag ez történt az eurozóna válság idején. Ackermann ekkora már egy nemzetközi politikus szintjére emelkedett, rendszeresen tárgyalt világvezetőkkel. Volt, aki Európa árnyék pénzügyminiszterének nevezte, aki rendszeresen egyeztetett Angela Merkellel. Az eurozóna válságának kezdetén a görögöket és más bajba jutott országokat az EU először a szabályoknak megfelelően hagyta volna csődbe menni. Rövidesen azonban Merkel tárgyalt Ackermannnal, valamint más frankfurti bankárokkal, akik meggyőzték, hogy ez nem lenne jó ötlet. A Deutsche és más nyugat-európai nagybankok ugyanis olyan szinten vásároltak be toxikus görög, olasz, spanyol, ír és más állampapírokból, hogy az európeriféria államcsődje berántatta volna a komplett európai bankrendszert. Érdemes mindenről egyébként Adam Tooze könyvét elolvasni, mert ő szó lesz itt a Pogi Podcaston is. A konzultációk után Merkel és Sarkozy álláspontja megváltozott. Imáron nem engedték a bajba jutott országokat csődbe menni, hanem szigorú megszorításokat erőltettek rájuk, hogy fenntartsák az adósságszolgálatot. Az új hitelező pedig az Európai Központi Bank volt, azaz nettóban annyi történt, hogy a magánbankok rossz hitelállományát államosították. Szocializmus a bankoknak, megszorítások a szegényeknek.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.